A vonalban pedig Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Jó reggelt kívánok!
Szép jó reggelt kívánok!
Az orosz-ukrán háborúról beszélgetünk, nyilván több szempontból is megpróbáljuk megvizsgálni a kérdést. Ugye mostanában többször is szóba került az mindkét oldalon különböző előjelekkel, hogy esetlegesen létrejöhetne egy tűzszünet. Mi most az aktuális helyzet ezzel kapcsolatban? Valóban létrejöhet egy ilyen megállapodás?
Hát amíg az új amerikai adminisztráció fel nem áll és meg nem kezdi a munkáját, ami körülbelül január 20-a körülre az átadás átvételt követő harmadik, negyedik napon várható igazából, na akkor talán elkezdődhet egy komoly tárgyalás. Ez is leginkább attól függ, hogy Oroszország mennyire akar most megegyezni. Nyilván az Amerikai Egyesült Államok, főleg az új adminisztráció, Trump elnök és csapata mindenképpen meg akar egyezni, vagy hát mindenképpen azért nem, de ők sokkal inkább szeretnék ezt a háborút lezárni, mert az új adminisztrációnak az első számú deklarált célpontja Kína, tehát az ő szempontjukból Kína az, ami az Egyesült Államok globális nagyhatalmi pozícióra a legkomolyabb veszélyt gyakorolja, tehát Oroszországgal ők hajlandóak lennének megegyezni. A probléma az, hogy egyelőre azért nem tudni, hogy ennek mi lenne az ára, mert azért bármi árat, ezért az egyességért az Egyesült Államok nem hajlandó felajánlani. Meglátjuk most, biztos, hogy egy előzetes tapogatózás talán már zajlik a Trump stáb és az oroszok között, de mindaddig, amíg a jelenlegi vezetés hatalomban van, addig hivatalosan nem tudnak, még csak tárgyalás sem kezdeni, és mindaddig, amíg a jelenlegi vezetés még hatalmon van, addig nem fog Oroszország sem hivatalos tárgyalást kezdeni, mert nyilván ő egy olyan megállapodást akar, ami mondjuk úgy az ő biztonsági igényeit is kielégíti, hogy meg hivatalban lévő elnöki adminisztrációval kell tárgyalni.
Az egyes nyugati hírszerzői források révén megjelentek olyan információk, gyakorlatilag már több hete, ugye, hogy észak-koreai egységek vannak az ukrán fronton, orosz oldalon, illetve most talán a legfrissebb az az, hogy jemeni lázadókat toboroznak. Ennyire nincs már bevethető katonai erő Oroszországban, hogy kénytelenek ilyen megoldásokhoz fordulni?
Emberben mind a két fél hiány szenved, le kell szövezni, mivel Oroszország a konfliktus kezdeti 3,5-szer népesebb volt, mint Ukrajna, ezért Ukrajnában sokkal súlyosabb az élő erőhiány, vagy az emberi erőforrás hiány. Az oroszoknál is vannak komoly gondok, azért is, mert van egy olyan hallgatólagos megállapodás az orosz vezetés és a rendes orosz lakosság között, hogy tehát úgy ért, hogy a tényleg orosz-orosz lakosság között, hogy őket azért nem nagyon bántják. Tehát az etnikai kisebbségek, vallási kisebbségek lakta területeken, majd hogy nem az összes hadrafogható férfit elvitték, de nem kényszersorozással, hanem igen magas abban a régióban, vagy azok között, az anyagi körülmények között kifejezetten magas fizetésekkel, meg kártérítésekkel. Abból meg már kifogytak. Tehát Moszkvában, Szentpéterváron, a többi orosz nagyvárosban nem is nagyon érezzük. Egy háború van, a férfiak többsége sincs maximum katonatiszkén, a börtönök örültek még ki. Tehát ez a fajta humán erőforrás, ez kifogyott. De itt nem csak arról van szó, hogy Moszkva a katonákat toboroz, hanem Moszkva azt is igyekszik megmutatni, hogy neki is vannak eltökélt szövetségesei, jó, hát mondjuk azért Jemenre, a Huszikra, meg Észak-Koreára, azért a világ legtöbb országa nem lenne büszke, mint szövetséges, de hát szegény ember, akinek nem nagyon van, az ne válogasson. Tehát ennek inkább ilyen diplomáciai, meg stratégiai üzenete van, hogy, és különösen az észak-koreaiaknak, hiszen 1.250.000-1.260.000 főre becsülik az észak-koreai haderő létszámát, tehát potenciálisan és akkor azt is meg tudja csinálni, hogy akár több százezer embert is elküld, nyilván ez csak elméleti lehetőség. De amit most tudunk, az az, hogy ezt a nagyjából 15 ezer katonát, ezt évente rotálva, évente 100 ezer embert akar a kórai vezetés megforgatni. Hogy ez mennyire igaz, vagy mennyire nem, mennyire szól az ukránoknak, meg a nyugatnak, azt nem tudjuk, de gond nélkül meg tudnánk csinálni. Tehát, hogy ez igazából sokkal inkább egy kommunikációs lépés az oroszok részéről, meg pláne a jemeni huszi lázadók, hát azoknak azon kívül, hogy az első vonalban golyófogónak előre zavarják őket, túl sok praktikus haszna az ukrán hadszintéren nincs. Az észak-koreaiak az egy másik történet, ők igen jó kiképzést kaptak vélhetőleg, és nagyjából tudják a szovjet-orosz technikát használni, mert hát ők is azt használják az észak-koreai haderőben.
Az ukrán elnök ugye folyamatosan azt az üzenetet közvetíti több más mellett is, hogy Ukrajna NATO tagsága azért sok mindent megoldana a jelen helyzettel összefüggésben, illetve hát egyáltalán az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban. Kézzelfogható közelségbe kerülhet a NATO tagság valamikor a következő években Ukrajna számára?
Ezt nehéz megmondani, mert ez az alkutól függ. Nyilván Oroszország ezt a háborút például deklaráltam azért kezdte, jó sok minden másért is, de az egyik deklarációja az volt, hogy Ukrajna semmilyen formában ne lehessen a NATO tagja. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy mivel Oroszország azért 14-ben és 22-ben is megtámadta Ukrajnát, ha Ukrajna úgy megegyezik az oroszokkal, akár csak tűzszünetben, ne adj Isten békében, akkor Ukrajnának valamilyen garanciára szüksége lenne, hogy Oroszország többet ne támadja meg több területet, ne szakítson el tőle. Annak pedig ukrán szempontból a legjobb garanciája a NATO lenne, csak hát Oroszország szempontjából meg ez egy elfogadhatatlan dolog. Tehát itt azért ez hosszas politikai alkudozás része is lehet, ha sikerülne, és sajnos ettől mi nagyon távol állunk, ha sikerülne a konfliktusnak az aktív katonai részét lezárni, tehát amikor mondjuk naponta mindkét oldalon akár százak is meghalhatnak, ezt le kéne vinni egy olyan szintre, borzasztó, hogy mondok, hogy napi csak egy-kettő. Most ettől sajnos még hónapokra vagyunk, de egyes szakértők szerint nem kizárt, hogy akár egy évre is.
Szó esett a NATO-tagságról, szó esett egy esetleges tűzszünetről, illetve egyes közreműködőkről az orosz oldalon. Azokat a területeket, amelyeket Oroszország megszerzett, van esélye Ukrajnának katonai erővel visszafoglalni, vagy ezek is majd az alkú részét képezik a későbbiekben?
Hát Ukrajna szeretné azt hinni, hogy ezek az alkú részét képezik. Legvalószínűbb azért egy ilyen Panmunjom típusú forgatókönyv, tehát ami a két Korea között létezik, ugye az 1953-as tűzszüneti megállapodás óta effektíve a demarkációs vonal, a tűzszünet pillanatában a felek által tartott arcvonal lett a de facto államhatár. Ugye hivatalosan nincs államhatár, ténylegesen az az államhatár. Itt is ez a legvalószínűbb forgatókönyv. Arra pedig főleg humán erőforrás hiány miatt, meg egyébként azért is, mert a nyugat nem akarja, hogy Oroszország nagyon akkora katonai vereséget szenvedjen, hogy kénytelen legyen úgymond merőn védelemből akár csak egy darab harcászati atomtöltetet ledobni. Tehát a nyugat azt sem szeretné, hogyha az orosz haderő rettenetesen meggyengülne, mert akkor esetleg az orosz vezetésben felvetődik az, hogy akkor harcászati nukleáris fegyverrel. Azt meg onnantól kezdve nagyon nehéz deeszkalálni egy konfliktust, ha Oroszország atomfegyvert vett be, amely is inkább, mert ukrán időről belevetette, hogy ő így szeretne, vagy tervez. Ez inkább blöff, kommunikációs blöff volt, de az oroszok ledobnak egyet Ukrajnára, akkor onnantól kezdve az ukránok biztos, hogy azon fognak dolgozni, hogy nekik is legyen. Tehát nincs arra katonailag esély. Se embere nincs elég Ukrajnának, sem elég nyugati fegyvert és támogatást nem kap ahhoz, hogy katonailag dűlőre vigye ezt a konfliktust, majd nem szabad elfelejteni, hogy Oroszország egy sokkal nagyobb, és katonai szempontból jóval erősebb ország, mint Ukrajna. Ugye Ukrajna által nyugati támogatások, az amerikai, meg az európai katonai segélyek, a kiképzési programok, meg a rengeteg átadott fegyver, meg lőszer tartott eddig is egyben ebben a háborúban. Meg nem szabad elfelejteni az a hihetetlen önfeláldozás, és az a rengeteg áldozat, amit az ukrán lakosság, az ukrán férfi lakosság, de egyébként a nők is hoztak ebben a konfliktusban.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét, biztonságpolitikai szakértőt hallották, akivel az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről és a várható befejezésről beszélgettünk.